Júsra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Hősi halált haltak többen, mikor gyerekeket próbáltak kimenteni az áradó folyóból Texasban. Legkevesebb 51 ember halt meg, és 27 lány továbbra is eltűntként tartanak nyilván a közép-texasi áradások miatt, amelyek pénteken sújtották Texas déli részét. Greg Abbott, texasi kormányzó közölte, hogy a hatóságok éjjel-nappal folytatják a mentést. A Texas déli részén áthaladó Guadalupe folyó intenzív esőzés miatt rendkívül gyorsan kialakult áradása Kerrville város körzetében okozta a legkomolyabb pusztítást. Többek között teljesen elöntött egy gyerektábort, a Camp Mystic-et, ahol a tragédia idején mintegy 750 gyerek tartózkodott. A táborban nyaraló gyerekek közül 27-en hiányoztak a szombati adatok szerint. Több áldozatot azonosítottak a tábor lakói közül. Díjmentes a közösségi közlekedés a Csepel és Pesterzsébet közötti Gubocsi hídon, ahol beszakadás miatt lezárták a járdát, közölte a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Távirati Irodával. Azt írták, hogy az ezen a szakaszon közlekedő autóbuszokon papírgyár és sóstófürdő megálló között július 4-től az intézkedés visszavonásáig díjmentesen lehet utazni. Hozzátették, hogy a Budapest Közút ZRT lezárta a híd déli járdáját, amelyet a teljes hosszon vizsgálnak, a javításokat előkészítik és megkezdik. Közlésük szerint az intézkedés a 35-ös, 36-os, 148-as, 151-es és 948-as autóbuszok vonalát érinti. A magyar kormány 2010 óta minden erejével azon dolgozik, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének, népesség megtartó képességének erősítéséhez, mert azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét, mondta az agrárminiszter az Országos Polgárőrnapon, amelyen tárcája megújította a stratégiai partnerségi megállapodást az Országos Polgárőr Szövetséggel. Nagy István szerint Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa, és a polgárőrök mindennapi munkájának is része van ebben. A miniszter azt mondta, az Agrárminisztériumban kiemelten fontosnak tartják a lemaradó térségek felzárkózását, a gazdaságok versenyképességének megőrzése érdekében a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelmet, valamint a megfelelő infrastruktúra biztosítását. Szombattól kezdve életbe lépett egy új jogszabály, amelynek értelmében a jármű üzemben tartója fog felelni azért, hogy az utasai használják-e a biztonsági övüket. A jogszabályváltozást a Magyar Közlönyben tették közzé a napokban, írja a Híradó a Telexre hivatkozva. Ennek szövegében az áll, hogy a gépjármű üzemben tartója, illetve egyes esetekben a használója felel azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők közül mindenki betartsa. A MÁV csoport több vasútvonalon új járatokat indított, illetve módosította a menetrendet. Szombattól bővítette az éjszakai szolgáltatást a győri és a Lajos-Mirei vonalon, valamint egy balatoni bagolyvonat esetében igazított a menetrenden, ismertette a közlekedési társaság. Bővült az éjszakai közlekedés, a hévek és a volánbuszok is csatlakoztak a meghosszabbított menetrendhez. Híreink végén az időjárásról. Az északnyugati északi tájakon borongós lehet az idő, ott helyenként kialakulhat záporzivatar, másutt legfeljebb fátyolfelhők lehetnek az égen. A légmozgás többnyire mérséklődik, zivatarok környezetében azonban előfordulhatnak erős, viharos széllökések. Hajnalban általában 15 és 22 fok között alakul a hőmérséklet, de a derült hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Hess Attila pálos szerzetes a magyarországi szent vérkultuszról beszél.
Nemrég olvastam egy dolgozatot, egy tudós embernek a dolgozatát, aki azt próbálta bizonygatni, és egyébként logikusan és jól fölkészülten, amit a barokk kori pálos történetírók még egyöntetűen vallottak. Nevezetesen azt, hogy esztergomi Boldog Özséb az nem alapítója a pálos rendnek, hanem a magyar remeték összegyűjtője. Azért mondjuk, hogy a magyar remeték összegyűjtője, mert magától Gyöngyösi Gergelytől tudjuk, hogy nem ő volt Magyarországon az első remete, még csak a Pilisben sem, hanem az igaz, hogy ő alapított legalább egy, de valószínűleg két kolostort is, ez pedig a Pilis Szentlélek és a Pilis Szent Kereszti, és ezek az 1290-es években, 1300-as évek legelején tömörülnek szövetségbe, kolostori szövetségbe, és alakul ki a remete kolostorok szövetségéből a pálos szerzetes rend, és maga ez az elnevezés először 22. János pápának 1322-ben kiadott oklevelében bukkan fel, ahol először nevezik pálosoknak a magyarországi remeterendnek a tagjait. Előtte a fő kolostorról keresztúri, ugye a Szent Kereszt kolostor, tehát keresztúri remetéknek hívták őket, és van egy bizonyos kolostor felsorolás, Pál veszprémi püspök 1263-ban kiad egy oklevelet, ami 7 remete kolostort sorol fel, és ezek közül az első Pilup-sziget. Nagyon sokáig ezt a megfogalmazást, hogy Pilup-sziget, nem tudták hová tenni a történészek. Volt, aki a Pilis-sziget félreírásának értelmezte, és emiatt a Pilisben keresték ezt a kolostort. A különféle varga betűket nem mondom el a megfejtéshez. A jelenlegi tudásunk szerint Rév Fülöp, balatonparti község, északi parti községnek van egy olyan nevű helye, hogy sziget. És amíg nem építették meg a vasútvonalat, ez a sziget nevű településrész, ez valóban magas vízállás esetén szigetként emelkedett ki a környezetéből, tehát víz vette körül a Balatonnak a vize. A Pilup pedig egy jól megfejthető dolog, az a név, hogy Fülöp, az mindenkinek ismerős. Most ennek az eredeti latin változata az Philip, vagy Philippus, hogyha teljes szót mondjuk, és ez került be Pilip, illetve Pilup alakban a magyar nyelvbe a 11.-12. században. És valamivel később még azért ezt az alakot használták, és így lett Pilup sziget, vagyis Fülöp szigete, hogyha a mai magyar nyelv szerint ejtjük ki. És ez az első kolostor időben, ezt ugyanis 1221-ben a helyi földesúr, bizonyos Szól ispán alapította. A mecseki kolostor 1225 körül Bertalan püspöknek az alapítása. És csak idővel, valamivel később keletkezik a sátoraljóihelyi Szent Egyed remeteség, amiből majd sátoraljóihelyi Szent Egyed pálos kolostor lesz, és nem az utolsó a sorban, de Boldog Özséb kolostora a Pilisben 1263 előtt minden bizonnyal nem keletkezett. 1270-es dátumában Özséb halálának, de a dátumában nincsen okunk kétkedni, ezért jelenleg az a föltevés, hogy 1263 és 1270 között szerveződött meg a Boldog Özséb által fölállított Pilis Szentkereszti kolostor, amely nem azonos egyébként a hasonló nevű községgel. Ha megnézzük az európai remetéknek a történetét, nevezetesen a portugálokét, de azt most nem akarom nagyon taglalni, mert akkor lelövöm egy másik előadásnak a témáját. Hasonló bizonytalanságokat találunk, pedig 100 évvel később indulnak el a portugál remeték, és azok a barokk időben készpénzként és nagyon megbízható adatokként közölt nevek, amiket a portugálokkal kapcsolatban közölnek, azok lassan kiderülnek, hogy valóban úgy volt, ahogyan azt a 18. századi barokk történetírás ismerte, ha nem is teljesen ugyanabban az alakban, mert azért ők is egy picit próbáltak egyszerűsíteni és gondolkozni, hát nem mindig a dolgoknak a javára. Ugye, mert van, amikor az egyszerűség, vagy az egyszerűségre törekvés, vagy az egyszerűsítés az az igazság elfedését eredményezi. Ezért kell nekünk a Szentlélek, aki az egyszerűségnek a lelke is többek között, és nem az egyszerűsítésnek. Térjünk rá a Szentvér tiszteletére. Azt tudjuk, hogy az Anya Szent Egyházban az oltári szentséget az Úr Jézus alapítja. Az utolsó vacsora, ahol kijelenti, hogy ez az én testem, ez az én vérem, amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Az egyház kezdettől fogva úgy érti ezt, hogy a Szent Misében Krisztus testét és vérét változtatjuk át, és az átváltoztatás következtében a kenyér és a bor színe alatt, így mondja a tomista filozófia, valóságosan jelen van a teljes Krisztus. Ugorjunk egy nagyot, 13. századnak a közepe. Ismerjük Lüttichi Szent Juliannának a látomását. 1264-ben ezt ismeri el a Szentatya IV. Orbán, és ő fogja majd jóvá hagyni az Úr napját. Amit még Krisztus szent teste ünnepének mondanak, és majd július 2-ára kerül, megszabott dátumra Krisztus szent vérének az ünnepe, és 1969-ben a II. Vatikáni zsinatot követő rendelkezések meghozatalakkor vonják össze a két ünnepet Krisztus szent teste és vére ünnepévé, aminek megmarad az Úrnapja elnevezése. A 13. században a különféle eretnek mozgalmak hatására elkezdik gyanítani, vagy legalábbis elterjed az a nézet, hogy csak akkor veszi magához a hívő a teljes Krisztust, hogyha mindkét szín alatt áldozik. Ez lesz majd a huszita mozgalomnak, valamivel később az egyik fő tanítása. És ezzel szemben fogalmazza meg a katolikus egyház a maga hitét, amelyet kezdettől fogva vallunk, de azt tudjuk, hogy a hittételeink azok általában úgy kerülnek megfogalmazásra, hogy valaki elkezdi tagadni az adott hittételt, és utána az egyház kényszerítve érzi magát, hogy a hitünket szabatosan megfogalmazzuk. Bécsi Magyar Szemináriumnak a rektora mondta, van egy hittétel, ami nincs benne a Denzingerbe. Mondom, melyik az? Clerici sunt latrones. A kispapok nagy gazemberek. De mivel ezt a tételt még senki sem tagadta, ezért ez nincs benne a Denzingerbe, az egyház dogmatikai könyvébe. Hát ugye Jézusnak a testét azt még elfogadták, még a husziták is, hogy az az ostyában benne van. De azt mondták, hogy Jézus vére, hogyha a teljes Jézust akarjuk venni, akkor külön kell vennünk a vért. A husziták elsiklottak a Szentmisének egy apró mozzanata fölött, amire majd 12. Pius pápa fogja kijelenteni, hogy a Szentmisében az jelképezi a feltámadást, ez pedig amikor a szent áldozás előtt, tehát már úrfelmutatáson túl vagyunk, mi atyánkon is túl vagyunk, akkor a pap megtöri az ostyát, és az ostyának egy kicsiny darabkáját bele ejti a kehelybe. Na most, mivel a test és a vér itt egyesül újra, ezért 12. Pius pápa azt mondja, ez a feltámadásnak a jelképe a szent misében. Hiszen az úrfelmutatáskor külön mutatjuk föl a szent testet és a szent vért, és azt tudjuk az élettanból, hogy ha test és a vér elválik egymástól, az a halált jelenti. Így jelenik meg a szent misében, az úrfelmutatásban Krisztus halála. Külön van a test, külön van a vér. De áldozáskor már együtt van. Ezért van az, hogy a görög katolikus testvéreink egyszerre a borba bemártott apró partikulát, kenyérdarabkát veszik magukhoz, ők így áldoznak, az egyház azonban megfogalmazta, hogy mindkét szín alatt, tehát külön-külön a színek alatt is a teljes, feltámadt Krisztus van jelen. A régi katekizmusban úgy volt, az oltári szentségben mindkét szín alatt, de a színek alatt külön-külön is a teljes, feltámadt Krisztus van jelen. Na most, hogy lesznek szent vércsodák? Hát úgy, hogy ezt azért nem mindegyik pap hitte el. Kétkedett a lelkében. És ezek a kétkedő papok bizony a szent misében kaptak jelet. Ilyen a bolszénai oltári szentség csoda, ahol ugye a pap kétkedett, hogy a kehelyben az ő szavaira a bor az valóban Krisztus szent vérévé változik, és amikor ez a kételyek megjelentek benne, akkor oly bőségesen buzgott a szent vér a kehelyben, hogy magára a korporáléra is kicsordult, és az üdvözítő arcképének a mását vette föl a kicsorduló vér. Az, amit úgy ismerünk, hogy Veronika kendője, nagyjából egy olyan képet képzeljünk magunk elé. Ez az egyik első szent vércsoda. És a 14. és 15. században, tehát ugye az 1300-as évek vége, Nagy Lajos király már meghal, luxemburgi Zsigmond veszi át Magyarország trónját, és Zsigmond király idejében kezdenek a magyarországi szentvér kegyhelyek kialakulni. A bolszénai csodához hasonló kegyhelyünk a történelmi Magyarország területén csupán egy van, ma Horvátország, Ludbreg, ahol 1410-es években a helyi kastélynak a kápolnájában misézett egy atya, és hasonló kételyek gyötörték, mint ezt a bolszénai atyát, és ugyanúgy válaszolt az ég az ő kételyeire, tehát nagy mennyiségű vérré vált a bor a kehelyben. Ez az illető pap annyira megijedt, mivel nem volt tanúja az eseménynek, hogy a kápolnának az egyik mélyedésében, ugye ott a középkorban azért a vakolatot annyira nem ismerték még, elrejtette, úgy, ahogy volt. És a halála idején, ami egy 10-15 évvel később következett be, akkor a gyóntatójának bevallotta, hogy hát ez is ez történt vele, és a ludbregi kastély kápolnájában itt és itt ott kell legyen az Úr Jézus vérével a kehely. Meg is találják, és onnantól fogva a hívek nagy számban keresik fel ezt a kegyhelyet. 18. században Batthyány Eleonóra, aki abban az időben kastély urának a neje, fiolába foglaltatja Krisztus vérét, üvegfiolába és egy úrmutatóhoz hasonló szép szentségtartóba helyezi, és a mai napig így tisztelik a horvátok Krisztus szent vérének az erekjéjét. Miért beszélek erekjéről, és miért nem oltári szentségről? Az egyház az oltári szentségben vallja Krisztus valóságos jelenlétét, addig, amíg a színek nem romlanak meg. Az egyháznak a jogkönyve az leírja, hogy gyakran újítsák meg a szentségi színeket, legalább 2 hetente, nehogy ugye olyan változások legyenek, akár nedvesség folytán, vagy akár más valamilyen behatás folytán, hogy ugye az oltári szentséget azt tönkre tegye. Mert onnantól fogva már nem oltári szentség. Ugye a tálcázás is azért van a szentmisén, mert amíg látható az oltári szentség, addig hisszük, hogy jelen van benne Jézus Krisztus. A másik jól dokumentált kegyhelye Magyarországnak, Szentvér kegyhelye, az Bátán volt. Báta a Pécsi Egyházmegyében van, Mohács fölött, és egészen 1539-ig országos látogatottságú búcsújáróhely. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor kerül oda az a szentostya, amely ilyen vércseppek vannak. Tehát a pap felmutatta az ostját, és vércseppeket látott rajta, és ezek így maradtak meg, piros vércseppek, a maga teljes frissességében. Ez is egy része egyébként a csodának, hogy nem porlik szét az az ostyadarabka, és a vér sem feketedett meg rajta, hanem megőrizte a frissességét. 1412-ben Garai, aki egy vesztes csata után, ugye ő lesz majd Hunyadi Jánosnak a nagy ellenfele, Garai fogságba kerül Boszniába, és hosszú fogság után sikerül kiszabadulnia, és akkor hálából a bilincseit elviszi a bátai Szentvér templomba, bencés apátság egyébként, és a bencés szerzetesek gondozzák Krisztus szent vérének az erekjéjét. 1434-ben 4. Jenő pápa Zsigmond király kérésére a győri székesegyházban lévő Szentvér erekje és a bátai Szentvér erekje látogatói és tisztelői számára teljes búcsút engedélyez, amit a halál óráján fog elnyerni az illető, valamint a kor szokásának megfelelően 15-ször 40 napi búcsút. Ez a részleges búcsúnak a korabeli megnevezése. Magyarországon a bátai Szentvér kegyhelyet a Hunyadi család fogja felvirágoztatni. Furcsa módon, hiszen a hunyadiaknak Bátán és környékén nincsen birtokuk. Azonban 1440-ben Báta mellett van Hunyadi Jánosnak egy győztes csatája, amiben megveri Garai Lászlót és Erzsébet özvegy királyné szövetségeseit Ulászló király képviseletében, és innentől kezd Hunyadi Jánosnak országos jelentőségűvé válni a pályája, innentől fogva majd kinőni magát a törökverő hőssé, aki 1456-ban ugye nándorfehérvári győzelem után hunyja le a szemeit. És ebben a 16 évben a Hunyadi család jelentős adományokat, jellemzően miseruhákat, illetve nagyon értékes palástokat, dalmatikákat adományoz a kegyhelynek. Amikor Hunyadi Jánosnak az idősebb fiát, Hunyadi Lászlót halálra ítélik, akkor bátára a Szentvér templomba egy fekete miseruhát, egy arannyal átszőtt fekete miseruhát küldet, és azzal a meghagyással, hogy ebben a miseruhában az apát mondjon érte gyászmisét. Hunyadi Mátyásról tudjuk, hogy 1462-ben két álló hétig tartózkodik Bátán, ezzel is kifejezésre juttatva a Szent Vér iránti tiszteletét. A bátai templom ezután még majd ékeskedik a Hunyadi család többi tagjának, Szilágyi Erzsébetnek, az édesanyjának, illetve a leszármazottnak, Korvin János hercegnek az adományaival. Ők is miseruhákat adományoznak. Második Lajos királyunk 1526-ban a mohácsi csata előtt Bátán járul utoljára szentségekhez. Ott hallgat szent misét, ott részesül a Szent Gyónás és a Szent Áldozás szentségében, és onnan indulnak majd a mohácsi csatatérre a magyar csapatok. 1539-ben végleg feldúlja a török Bátát, a bencések elmenekítik az erekjét, először Pannonhalmára, majd később ismeretlen helyre, és innentől fogva ez az erekje, ez elenyészik. Van azonban egy máig fennmaradt erekjénk, igaz nem a mai Magyarország területén, Garamszent Benedeken. Ez egy külön erekje típus, ugyanis szentföldi eredetű. A keresztes háborúk idején, ugye gondoljunk arra, hogy amikor a Bánkbán játszódik, és megölik benne Gertrudis királynét, az azért van, mert II. András magyar király a Szentföldön hadakozik. Hogy ez a hadjárat, ez most mennyire volt eredményes, vagy ilyesmi, ezt hagyjuk most meg más történészeknek, hogy ezen elmélkedjenek. A lényeg az, hogy a magyar király hadjáratot vezet a Szentföldre, és onnét a magyar király méltóságához illően számos erekjével térnek haza, és ezek közül az egyik a hagyomány Veronika kendőjének tartja azt a darabkát, ez egy szövet darab, egy véres szövet darab, amit hát Bátára kerül. Ez a hagyománynak az egyik változata. A másik változata az úgy mondja, hogy Veronika kendőjéből kapott egy darabot Mátyás király, és ő adományozza Garamszent Benedeki bencés apátságnak ezt az erekjét. De ez is szentföldi eredetű erekje, tehát nem tudjuk pontosan. A Szentföldről ugyanis Ilona császárné, aki ugye Nagy Konstantinnak az édesanyja, elkezdi a Jézus életére vonatkozó emlékeket gyűjteni, illetőleg az adott helyeken templomokat emelni. És innentől fogva a keresztény uralkodók, ha nem is kötelességüknek, tartják, hogy a Szentföldre menjenek, de aki eljut közülük a Szentföldre, az igyekszik Ilona császárnénak a példáját követve, maga is valamilyen szentföldi emlékkel, modern szóval, csúnya szóval, szuvenírrel hazatérni. A vallásos ember azonban nem ismerte a szuvenírnek a fogalmát, ismerte viszont az erekjéknek a fogalmát. Az erekje kultuszában ugye a keresztény hívő meggyőződéssel vallja, hogy az adott szent, akitől az erekje származik, az kvázi valóságosan jelen van azon a helyen, ahol az ő erekjéjét tisztelik. Garamszent Benedeken az erekjét Rudnai hercegprímás 1820-as években hitelesíti. Káplán volt ugyanis valaha ő Garamszent Benedeken, és emlékezett káplán korából, hogy volt ez az erekje, és arra is emlékezett, hogy nincsen semmiféle irat hozzá. Ezért ő, mint Magyarország prímása, a pecsétjével hitelesíti az erekjét. Az erekjének ugyanis nagyon fontos, hogy hitelesnek kell lennie. És ezt csak püspök végezheti el, az erekjének a hitelesítését. ha a püspök arra meggyőződésre jut, hogy az a csondarab, ruhadarab, vagy bármely használati tárgy, amely bizonyíthatóan ugye a szenttől származik, akkor az hiteles, ha ő ezt erre a meggyőződésre jut, akkor hitelesíti az erekjét. Magyarországon összesen 10 darab szentvér kegyhelyet tart számon a történelem, ezek pedig Pécs, Vasvár, Győr, Kassa, Szeged, Ludbreg, Garamszentbenedek báta, illetve Esztergom, és egy a győri egyházmegyében, amelynek a helyét pontosan nem tudjuk.
Kedves hallgatóink, Hesz Attila pálos szerzetest hallották.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszáninneni Református Egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megerősítsék Krisztus hitüket, megéljék összetartozásukat, gazdagodjanak a nap üzeneteivel és a találkozás örömével. A szervezők minden korosztály számára készültek programokkal, amelyek a kollégium udvarán felállított színpadon kezdődtek el egy közös istentisztelettel. A nap folyamán zenés szolgálatok voltak hallhatóak a Pataki Gimnázium dicsőítő együttesétől és az Erdélyből érkező Mésa formációtól, délután pedig az országosan ismert junior prímadíjas Tímár Sára és zenekara adott koncertet. Napközben a gályarabokra emlékező kiállítás várta az érdeklődőket a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeumában. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az Abaújvári Szikrabáb csoport szórakoztatta. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándort, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért jelentős ez a mai nap püspök úrnak akár személy szerint, hogyan látja ezt a mai napot?
Hát egy szóban úgy tudnám megmondani, azért, mert együtt vagyunk. És Istennek tetszik, hogyha az ő népe együtt van, egyetértésben van együtt, azt mondja, hogy oda küldi az áldást. Vannak olyan áldásai Istennek, amit a közösségnek akar adni. Ezért vagyunk együtt. Ahogy a országos egység napja is erről szólt, tulajdonképpen annak analógiájára tudom mondani, hogy ez a mai nap is így ilyen. Csak itt a Tiszáninneni Egyházkerület gyülekezetei vannak jelen, és vagyunk együtt.
És az ige hirdetésében hogyan, miként köszöntötte az egybegyülteket?
Pál apostol Kolossi Béliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az 5. verstől szólóan egy dicséretet, egy bátorítást adtam át Isten által, Isten igéje által. Pál apostol nagyon jó híreket hall a Kolossi-béli gyülekezetről, és akkor lelki szemei előtt megjelenik a gyülekezet, tollat ragad és ír, és látom közöttetek a jó rendet. Mi is ma szép rendben együtt egybe gyűltünk, és hasonló kép az, amit maga a szó jelent, mert ez egy katonai szó is, hogy amikor a katonák teljes díszben felsorakoznak, és állnak, parancsra várnak, készen állnak, akkor jó, szép, jó a rend. Csak amikor Pál apostol a keresztény életről beszél, akkor mindig mozgalmas képeket használ. Vagyis lehet tudni, hogy ebben dicséret és egyben egy kis kritika is megszólal, és tulajdonképpen attól akarja óvni a gyülekezetet, hogy úgymond belesüppedjenek abba, hogy velünk minden rendben van. Mi itt megállhatunk, mi révbe értünk, nekünk még útunk van. És megállni nagy veszélye, hogy egyik énekünk mondja. Ezért azt mondja az apostol, hogy tovább, és három képet használ, és azt mondja, hogy járjatok a Krisztusban, járni kitartóan, céltudatosan, minden megkörnyékező bűnt félretéve, és gyökerezni, mélyre ereszteni a gyökereket, hogy az élet viharai el ne tudjanak pusztítani, vagy valami tévtanítások, és épülni együtt, mint élőkövek. Tehát a bátorító szó az, hogy tovább. Így ezt adtam én is át. A Tisztán Énen Reformatus Egyház kelet gyülekezeteinek.
Hogyan látja, hogy a kerület gyülekezetei hogyan fejlődnek, milyen helyzetben vannak mostanában, illetve hogyan, miként tudnak épülni, hiszen gondolom ez az alkalom is segít például.
Vannak olyan demográfiai, gazdasági folyamatok, amik rendezik a mi térségünket, amikre igazából hatással mi nem tudunk, hanem alkalmazkodni tudunk. Ilyen talán az elköltözés, az elvándorlás, a falvaknak a idősödése. Mi ezt alkalmazkodni tudunk, hát azért fontos az ifjúsági munka minden gyülekezetben, úgy is, hogy tudjuk, hogy én is, mint lelkipásztor, talán 3 vagy 4 kántort is kitanítottunk, egyik sem nálunk szolgál, hanem mind máshol, tehát azért vetünk, még hogyha esetleg az ország más gyülekezeteiben, nagyobb városaiban fognak aratni is, és hát elkísérjük tovább azokat, akik pedig itt vannak.
Vadnai Zoltánnal, missziói tanácsossal folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a mostani gyülekezeti találkozó, ez a mai rendezvény milyen múltra tekint vissza? Egy kicsit idézzük fel.
4. alkalommal rendezzük meg Sárospadokon a Tiszán Inneni Református Gyülekezetek találkozóját, és nagy örömünk, hogy töretlen népszerűségnek örvend a gyülekezetek körében. A mai napra is körülbelül 650 fő regisztrált, hogy szeretnének itt lenni, jelen lenni, és azért is öröm ez, mert az látszik, hogy igény van a gyülekezetek tagjaiba arra, hogy évente egyszer itt az ősi falak között találkozzunk, együtt hallgassuk az igét, együtt énekeljünk, dicsérjük az Urat, és olyan jó azt is látni, hogy mennyire a találkozások alkalmává vált ez az a nap, amikor a kerület különböző részeiből eljönnek lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, és találkozhatnak újra és újra egymással azok is, akik egyébként távol vannak. Tehát nagy öröm a résztvevők száma is, és mindig azért imádkozunk, hogy áldás kísérje ezt a napot.
Ezen felül még van-e valamilyen más célja, hiszen itt missziói tanácsos úr nagyon jól elmondta, nagyjából ez a célja, gondolom, a rendezvénynek. Más célja esetleg van-e még, amit ezt kiegészíti?
Amikor első alkalommal megrendeztük, akkor ott volt a célok között az, hogy teremtsünk egy olyan közösségi alkalmat a Tiszán Inneni Reformátusság számára, ahol az Isten dicséretet, az igével való találkozást egy nagy közösségben élhetik meg. Nagyon-nagyon sok apró kis gyülekezet van Tiszán Innenen. A gyülekezeteink döntő többsége ilyen, ahol 5-en, 10-en, 20-an gyűlnek össze egy-egy vasárnapra. Sokszor gyakorló lelkipásztorok is tapasztalják ezt, hogy egy kicsit úgy vannak Isten tisztelet előtt, amikor megérkeznek a testvérek, hogy kevesen vagyunk, jönnek a sóhajok, hogy régen milyen sokan voltunk. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg kell becsülni, és az én véleményem az, amit sokszor el is szoktam mondani, hogy nem a számok a fontosak igazán, hanem azt, hogy milyen minőség a mi keresztény életünk, milyen minőséget képvisel. És ez a sárospataki alkalom egy nagyon jó alkalom arra, hogy azok a testvérek, akik egyébként vasárnaponként, ahogy mondtam, kevesen vannak, 5-en, 10-en, 20-an, itt megéljék azt a nagy közös hitbeli egységet, és megtapasztalják azt, hogy egy hétközi, egy évközi vasárnapon szétszórva vagyunk, sok helyen talán kevesen, de egyébként pedig sokan vagyunk, és együtt vagyunk, és ebből a közösségi élményből és hitélményből merítve talán reményteljesebben telnek az egyébként évközi otthoni vasárnapok is.
És milyen programokkal készültek?
Színes programokkal, vannak olyan programok, amik visszatérőek évről évre, és azért mindig új elemek is vannak. Ugye a színpad az folyamatosan megy 10 órától, itt a Refidics Band, itt a Pataki Református Középiskolások zenekara kezdett dicsőítéssel. Püspök úrnak hallgattuk az áhítatát, espereseink, mind a 4 egyházmegy esperese köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon fontos, hogy mindez sugallja a református egyházkerület egységét, azt, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, ezek vagyunk mi, és mindenki részese ennek. Utána épp most az Erdélyből érkezett Mésa együttes van, szép régi dicséreteink feldolgozását éneklik többek között. Szabó Dani bácsi is, egykori főgondnok, fogja majd köszönteni az egybegyűlteket. ebéd után a kerületvezetői köszöntik majd a jelen lévőket. Simon Sándor gondnok testvérünk Nagyberegből érkezik hozzánk, aki egy személyes bizonyságtételt fog elmondani, illetve záró akkordként a méltán népszerű Tímár Sára és zenekara zárja majd az alkalmat. Úgyhogy emellett pedig nagyon sok kísérőprogram, bábelőadás, népi játszótér, gyülekezeteink, ahol manufaktúrák vannak, ahol készítenek valamit, itt vannak jelen az árukkal, itt van a Calvin kiadó, itt van az Új Remény kiadó, itt van kézműves foglalkozás Herceg Marikával, minden évben visszatérő alkalom, és még sok más lehetőség is van a felnőtteknek és a gyermekeknek is, akik eljöttek ma.
A nyár az igen sűrű, gondolom az ön számára is, illetve a gyülekezetek számára, hiszen itt a kerületünkben nagyon sok ilyen nagy alkalom követi egymást. Ennek mi az oka, hogy ennyire egymás után ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmakat szerveznek?
Hát vártuk a jó időt, és a jó idő összegyűjt bennünket. Két nagy egyházkerületi esemény van így a nyár elején. Az egyik a H2Ö, ami az idén Miskolcon volt, illetve ez a pataki gyülekezeti találkozó. Hagyományosan így a nyár elején vannak ezek a rendezvények, pár hét különbséggel. És nyilván ez még hozzájött az idén országos esemény is, Debrecenbe az Egység nap, de hívjuk majd nyár végén a kimondottan csak a lelkipásztorokat egy találkozásra, és sok gyülekezetben is van esemény ilyenkor. Július legelején pedig Abaújváron van a lelkesítő, ami szintén egy kicsit másabb rendezvény, hiszen ott az egész országból, sőt határon túlról is érkeznek, ugye az Abaújvári gyülekezet kezdeményezése, ami azt kell mondjam, hogy bőven kinőtte a kis gyülekezetnek a kereteit. Az egyházkerületi rendezvényeket tekintve azt gondolom, hogy azért más a hangsúlya mindegyiknek. Itt Sárospatakon klasszikusan a gyülekezetek felé fordulunk, a gyülekezeti tagokat hívjuk, a lelkipásztorokat erre az alkalomra. A H2Ö, az életvize bizonyságtétel alkalma pedig általában mindig egy városhoz kötődik, és az adott város reformátussága van jelen, és szólal meg, és tesz bizonyságot. Úgyhogy minden rendezvény között azért van különbség, mert más hangsúlyok vannak.
Házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Simon Sándorral, a nagybereki gyülekezet gondnokával beszélgetek. Miért is érkezett ide a mai alkalomra? Mi is az apropója, hogy eljött ide közénk?
Szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves testvéreket. Az apropója a mai látogatásomnak az, hogy meghívtak, hogy tegyek bizonyságot a mindenható Istenünkről. Ugyanis akik meghívtak, a szervezők, ők hallották 2022-ben a bizonyságtételemet Abaújváron, a lelkesítőn, és úgy gondolták, hogy akkor meghívnak, hogy itt is tegyek bizonyságot a gyógyulásomról, szabadulásomról, tehát magáról, a mindenható Istenről.
Miről szól a bizonyságtétel, ha egy kicsit beleláthatunk, ha elmesélné nekünk?
Most konkrét esetről fogok bizonyságot tenni, nem a megtérésemről, meg a szolgálatomról, hanem arról, amit Isten elvégzett bennem és általam. 2022-ben, február 4-én bementünk a templomba a presbiter testvérekkel és a lelkipásztorral, hogy padlófűtést csináljunk, tehát ilyen elektromos padlófűtést szereltünk. Mivel sokan voltunk, úgy gondoltam, hogy akkor a padon a szigetelést is végezzük el, és már majdnem végeztünk, amikor leszakadt alattam a mennyezet. Tehát 6 métert estem a nyakamra, úgyhogy eltört 2 nyakcsigolyám, 3 hátgerincsigolyám, 3 bordám, és teljes bénulás volt, nyaktól lefele teljesen lebénultam. Aztán bevittek ugye Beregszázba, a közeli kórházba, és ott kijelentették az akkori orvosok, hogy Kárpátalján nincs szakember, aki ezt össze tudná rakni, úgyhogy vagy Kijevbe kellett volna menni, vagy Rovnóba, ugye ez pont a háború kitörés előtt volt, tehát még lehetett volna utazni, csak nagy távolság volt, de a barátaink és a családunk úgy döntött, hogy átjövünk Magyarországra, és Debrecenbe hoztak át. Aztán érdekes módon nem emlékszek semmire, tehát sem a balesetem után ott, ami történt a templomba, bár azt mondják, végig magamnál voltam, és én voltam az, aki másokat nyugtattam és biztattam, de én erre nem emlékszek. És sem a kórházban, ami volt, hanem az első emlékem az, amit az Isten így meghagyott, a többit azt elterölte, valószínűleg nem volt rá szükség, hogy áttesznek a mentőautóba, a magyar mentőautóba. Ugyanis ugye Debrecenből elindult a mentőautó határig, de nem volt útlevelük, és a miénkeknek sem volt útlevelük, ezért a határnál a két mentőautó egymásnak tolatott, és engem áttettek leegyeztetésen keresztül természetesen, és amikor a mentőautóba betettek, a lelkész testvérem, a feleségem, meg az egyik barátom ott álltak, és azt mondják, hogy Sándor, megyünk Debrecenbe. Mosolyogtam rájuk, és mondtam, hogy oda megyünk, ahova bíztak, úgyse tudok mit tenni. Bezárták a mentőautót, és akkor Isten nekem megjelentett egy mint egy felhőt. Valahol már valószínű láttam ezt a képet, ugye az interneten, vagy másfelé. Egy felhő volt, és abban egy ige volt, a 2 Korintus 12.9, ami méghozzá olyan alapon volt, mint ahogy szokták írni ugye a szerződéseket, hogy van nagybetűs rész, meg kisbetűs rész. Na itt az első rész az nagybetűvel volt, hogy elég néked az én kegyelmem, de rögtön folytatódott ugye az ige, mert a teljes ige vers az úgy, hogy az én erőm a te erőtlenséged által ért célhoz. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy ez az igét akkor kapta Pál apostol, amikor könyörgött a gyógyulásért, és Isten azt mondta, hogy nem kap gyógyulást. Lehet, hogy egy béna ember nem éppen erre az igére vágyott volna, de nekem ez volt a mindenem, ez az ige. Úgyhogy utána elindultunk a mentővel, tovább semmire nem emlékszek, majd csak az első műtétem után, de ez az ige, ez végig vezetett a kórházi ágyon, a kezelés alatt, a felépülés alatt, úgyhogy egy csodálatos élményt éltem meg az Isten kegyelméből. Eljöttünk a kórházba, ott már kora reggel műtöttek. Beregszázba azt mondták a páromnak, hogy hagyják itt a beteget, ez volt péntek estére, majd hétfőn hívunk valakit, vagy valamit csinálunk. Itt már szombat reggel 6:30 a nyakműtétem megvolt, mivel hogy úgy sérült a gerincvelő is, ezért muszáj volt rögtön. Mondták, hogy nem lett volna még dél sem, nem, hogy hétfőn. Tehát a delet sem értem volna meg. Megműtöttek. Amikor megműtöttek, ugye, és felébredtem már az altatás után, akkor a feleségemet beengedték a súlyosra, mondván neki, hogy köszönjön el, mert két nap múlva lesz a másik műtét, és nem biztos, hogy az a műtét sikerülni fog, mert attól jobban félnek, mint a mostanitól. A feleségem bejött, persze ezt nekem nem mondta, majd csak utána, de na, beszélgettünk. Közben még a lelkésznő bejött, a kórház lelkésznő, avval beszélgettünk, imádkoztunk. És akkor, amikor ugye második műtétem megvolt, attól kezdve már nem engedték be a feleségemet, és mondták, hogy örüljenek, hogy nem engedjük, azt jelenti, hogy él a párja. Felébredtem a második műtét után, ugye ez volt, szombaton műtettek, és kedden a másik műtét volt, hogy ne az időből ne fussunk ki, és amikor felébredtem a második műtét után, akkor odajött a kezelőorvosom, és azt mondta, hogy Sándor, most már életbe marad, már ez biztos, beindultak a légzés és minden más, de felejts el azt, hogy 6 hónaptól hamarabb kijön a kórházból, és nem biztos, hogy valaha is lábra áll. Mosolyogtam egyet rá, és mondtam, doktor úr, hová siessek? Nem mindegy nekem otthon feküdni, vagy itt feküdni, majd az úr mikor akarja, akkor ami lesz, az lesz. Nekem azt mondta, elég nékem az ő kegyelme, nekem ez elég. Mosolygott egyet, és elment. És akkor ott a második műtét után, még lebénulva, ugye teljes bénulásom volt, feltettem magamnak egy kérdést. Tehát soha nem kérdeztem meg azt Istentől, hogy miért. Ugye egy templomban egy baleset, ez nem egy szokványos dolog, mindenki megdöbbent. Ugye azt kell tudni a körülményekről, hogy éppen akkor a gyülekezetünk ugye a Covid után egy kicsit így lelaposodott a hitélet, és azon rágódtunk a párommal, hogy mit lehetne tenni, hogy valahogy felébreszteni a gyülekezetet. Hát az Isten felébresztette. Igaz, hogy ez nekem sok mindenbe került, de attól kezdve a gyülekezet imaközösséget szervezett otthon, minden nap imádkoztak értem, és egyfajta megújulás lett a gyülekezetben. És én pedig feltettem az Istennek a kérdést, nem azt, hogy miért estem le, hanem azt, hogy Uram, oké, hogy itt vagyok, de mit akarsz, hogy cselekedjek? Ugye ez egy kicsit nevetségesnek hangzik egy béna embertől, De Isten nagyon gyorsan válaszolt, és a hívő embernek bármilyen állapotban van és bárhol van, mindig van feladata. Ugyanis meg kellett látnom azt, hogy 24 órás ügyelet volt ugye abban a teremben, hiszen műtétek után az emberek ott voltak, és akkor voltak nagyon nehéz betegek is. És az orvosok lelkileg nagyon lefáradtak. Tehát voltak olyan betegek, amik éjjel-nappal káronkodott mellettem, meg sok minden volt. Ugye attól függ, hogy kinek mit hozott a betegség. Természetesen nem az ő hibájuk, hanem ez jött ki belőle. És ezeket az orvosokat, az ápolókat kellett egy kicsit bátorítani, kellett beszélgetni velük, és nagyon sok időt eltöltöttünk. Isten nagyon sok csodát tett a béna emberen keresztül is, ahogy elmosolyodtak, ahogy megnyugodtak, ahogy elmentek mellőlem, ahogy jött az orvosom, és azt mondta, hogy Sándor maga volt eddig a legjobb betegem, mert soha nem panaszkodott. És mondtam, hogy doktor úr, miért panaszkodjak? Maguk teszik a dolgokat, én meg hálás vagyok, semmi már. Aztán ugye voltak ott persze nehezebb helyzetek is, mert mellettem volt egy olyan srác, aki 35 évesen leesett 2 méter magasról, és beütött a fejét. Semmilyen nem tört el, megműtötték a fejét, egy vérrög keletkezett, nem tudott magáról. Nem tudta, hogy ki, nem ismerte a családot, viszont éjjel-nappal káronkodott. Éjjel-nappal szitta az Istent hangosan. És jön az orvos, és azt mondja nekem, Sándor, tudom ki maga, és sajnálom, hogy ezt kell hallgatnia, de nem tudok hova tenni. Akkor mosolyogtam egyet, és mondom, doktor úr, bár nehéz hallgatnom, de engem ez hálára int. Ezt nem értem. Doktor úr, ő 2 méterről esett le, én 6 méterről. Én is járhattam volna így, és nem tudva magamról. Esetleg nem dicsőítettem volna az Istent, hanem szittam volna. Az ő kegyelme az, hogy én most dicsőíteni tudom, mert az elmém az megmaradt. Úgyhogy akkor úgy elmosolyodott, és azt mondja, hogy jó, Sándor, akkor, na, de ugye az elébb, amikor mondtam azt, hogy azt mondta, hogy 6 hónap múlva, akkor elmosolyodott, és 2 hét múlva ez az orvos visszajött, vagy hát na, bejött többször naponta, de akkor azt mondja nekem, hogy Sándor, valami gond van. Na, mi történt, doktor úr, valami rosszat csináltam? Hát még mozdulni se tudok, mi rosszat tudok csinálni? Nem. Azt mondja, általában ilyen műtét után 5-6 hét múlva kezdünk el gondolkodni azon, hogy hová tudjuk átvinni a beteget, melyik osztályra. 2 héttel telt el, én már összehívtam a konzíliumot, mert magának már nem itt a helye. És akkor mosolyogtam, hogy doktor úr, én tudom, mi van. Több 10 000 ember imádkozik, értem, az Isten meg meghallgatta az imájukat. Na jó van, Sándor, és akkor így elment, úgyhogy annyi csoda történt ott, hogy ezt, hát könyvet lehetne írni róla, de 1-2 léptekben így elmondom. Csak hogy értsük azt, hogy mi is történt. Ezelőtt 2 hónappal egy görögkatolikus lelkész Debrecenben volt az orvosnál, és hazajött Kárpátaljára, és egy ige hirdetésen elmondta, amit az orvos mondott neki, hogy egy pár évvel ezelőtt hozta Kárpátaljára egy hallottat, és képzelje el, felélet. Pedig illet volna meghalnia. És ezt már több orvostól hallottam, hogy tudod, hogy illet volna meghalnod. Bocsánat, nem vagyok mindig szófogadó, mert az Isten másképp döntött. Amikor ugye átkerültem a rehabra, 2 hét múlva a műtét után, a legelső este volt egy olyan élményem, ami meghatározta a rehabon a ott léptemet. Bejött az egyik ápolónő, és valószínűleg rossz kedve volt éppen akkor, de ugyanakkor kedvesen próbált ismerkedni velem. Egyedül voltam izolálva egy szobába, ugye más osztályról kerültem át. Bejön az ápolónő, és azt kérdi tőlem, hogy na hát magával meg mi történt? És mosolyogva elmondtam, hogy leszakadt alattam a templom mennyezete, és leestem, és ahogy lehetett, összetörtem magam. Rám nézett, és a következő kérdése az volt, hogy na, hol volt a maga Istene? Mosolyogtam egyet, és mondtam, hogy ott volt. Élek, nem? Rám nézett, elmosolyodott, mondja, hogy hát igen. Most akkor mást is mondok magának, amit lehet, hogy nem fog érteni. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy én estem le onnan, és nem valamelyik fiatalabb presbiterünk, akinek 2-3 gyereke van, és lehet, hogy ráment volna a családi élete, vagy a családja is. Engem, nekem meg a gyerekeim már felnőttek, aztán Isten meg gondot viselt rólam. Körülbelül velem egy idős volt a hölgy, és magára vette, és azt mondja, hogy már az öregek akkor nem számítanak. mondtam, én nem azt mondtam, én csak azt mondtam, amit érzek. És akkor indult kifelé, és azt mondta, legyintett a kezével, és azt mondta, hogy maga nem normális. Mondtam, hogy igen, Isten nem mindig a normálisak, hívja el az ő igének a hirdetésére, van ez így, úgyhogy ilyen élményeim vannak. A következő élményem, ami ugye bejött a pszichológus hozzám, és azt kérdi tőlem, hogy lehet-e bejönni, mert neki hivatalból be kell jönni. Szeretnék-e vele beszélni? Nagyon szívesen. Tessék bejönni. Bejött, leült, elbeszélgettünk egy kicsit, akkor még hivatalból jött be. Utána minden egy-két-három napba azért jött be, mert jót beszélgettünk együtt, és amikor ugye az egyik gyógytornásznő bejött hozzám, és éppen ott ült a lelkésznő is, meg az előtt ugye a pszichológusnő is, akkor azt mondja ugye a gyógytornásznő a kórház lelkésznőnek, hogy most nem tudom, hozzá jöttem, most Sándorhoz jöttem, hogy egy kicsit töltek ezek, tehát így jártak be, hála mindenható Istennek, nem azért, mert én beteg voltam, de Isten elvégzett sok mindent rajta, és a pszichológusnő olyan jó kapcsolatban lettünk, hogy nagyon sokszor bejött beszélgetni. És amikor ugye ez ugye húsvét előtt, nagypénteken, vagy a nagypénteken, nagy csütörtökön bejön a pszichológusnő, és azt mondja nekem, hogy Sándor, elköszönök magától, mert lehet, hogy mire visszajövök, egy hétre el kell mennem, nem lesz itt, csak azt szeretnék elköszönni magától. És láttam, hogy nagyon, nagyon oda van. Doktornő, tessék már leülni. Hát nem akarom zavarni, tessék leülni. Na, nem zavarom, de egy pár percre leülök. Körülbelül 40 percet beszélgettünk, és kividulva indult majd haza, és kérdem tőle, hogy doktornő, most ezzel a teherrel, ami magán volt, hazament volna, és akkor várta volna, hogy az ünnep jó teljen. Azt mondja, hogy Sándor, de ez a munkám. Én értem, de van hova az Úr Jézushoz le lehet tenni ezeket a terheket. Úgyhogy egy jót beszélgettünk, járnak. Aztán hát ez egy ilyen, az embernek egy ilyen sikerélménye, igaz, és akkor a következő nap, ugye nagy péntek reggel kapok Kárpátaljáról egy SMS-t, az egyik régi barátomtól, tehát régen jóba voltunk, aztán utána úgy elmellőztük egymást, tehát más-más helyre, ugye más-más gyülekezethez tartoztunk, aki azt írja, hogy tudod-e már, hogy Isten miért büntetett meg? És akkor visszaírtam neki, hogy én ezt nem az Isten büntetésének élem meg, hanem az ő kegyelmének, mivel hogy életben maradtam, ami nem kellett volna, mert ugye illet volna meghalnom, de Isten így látta jónak. De és akkor csak annyit írtam, hogy áldott ünnepet kívánok. Felhívott, és akkor elmondta szóba is ezt ugyanezt, és akkor mondom neki, hogy drága testvérem, más szemszögből nézzük a dolgokat, te úgy látod, ahogy te akarod, én meg úgy, ahogy én átéltem, én az Isten kegyelmét látom ebben az egészben. Úgyhogy voltak negatív és pozitív élményeink is, de nagyon sok negatív élményem volt.
Hogyan látja akár mondjuk a kárpátaljai, vagy a magyarországi itthoni gyülekezetek közötti különbséget, milyen a élet a reformátusoknál?
Az én meglátásom szerint jelenleg még Kárpátalján a lelki élet egy kicsit buzgóbb, mint itt az anyaországban. Én megfordulok itt az anyaországban is, a gyülekezetekben, és Kárpátalján is igét hirdetek, itt is, ott is. Ha meghívnak, akkor szeretettel megyek. Talán egy kicsit még lelkesebbek az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik eljöttek a háború miatt, de akik viszont ott maradtak, nekik nem igazán van másba, mibe kapaszkodni, csak a mindenható Istenbe, és ők ezt, meg Kárpátalja egy olyan régió volt, ahol mindig is rá voltunk kényszerülve arra, hogy lássuk meg, hogy az Isten nélkül nem működnek a dolgok, mert jöttek-mentek, a hatalmak változtak, és mindig ilyen más lelkület volt, tehát egy ilyen lelkesebb, összetartóbb, ima közösséget tartóbb csapat van. Az én meglátásom. Nyilván biztos, hogy van itt is olyan gyülekezetek, akik ugyanezt megélik, tehát ez nem egy átlagos dolog, de az én meglátásom vagy tapasztalatom ez volt a két régió között.
Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Ezzel mai magazinműsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.